Ez a Híradó hétfőn este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Törvénnyel kivételes esetben módosíthatók a hitelszerződések, de mindenféle érdekeit figyelembe kell venni. Újabb béremelést kaphatnak a szociális ágazatban dolgozók, ha a gazdaság lehetővé teszi. Az Ukrajnától való elszakadásra szavaztak a Krím-félsziget lakói, az eredményt csak Moszkva ismeri el. Gyanúsított lett a rendőrparancsnok, élelmiszer átcímkéző bandát fülelt le a hatóság. Törvénnyel módosíthatók korábban megkötött szerződések, ám ebben az esetben is figyelembe kell venni mindenféle érdekeit. Ezt mondta ki az Alkotmánybíróság a devizahitelekkel kapcsolatban. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerint a döntés visszaigazolta a kormány eddigi lépéseit, amelyeknek köszönhetően csökkent a devizahitelesek száma, és közben a gazdaság is növekedni tudott.
Szabály. A hatályba lépése előtt megkötött szerződések tartalmát kivételesen, a klauzula rebus sic stantibus elve alapján megváltoztathatja.
Ezekkel a szavakkal jelentette be az Alkotmánybíróság elnöke, hogy kivételes esetekben törvénnyel módosíthatók a korábban megkötött devizahitelszerződések. Ilyen kivételes eset lehet például az, ha a szerződés fenntartása valamelyik fél érdekét lényegesen sértené, illetve az is, ha bizonyos változások, mint például a nagymértékű árfolyamváltozás nem voltak előreláthatóak. Az Alkotmánybíróság szerint azonban csak úgy lehet módosítani a szerződéseket, ha ezzel egyik fél érdekei sem sérülnek jelentősen.
A törvény úton történő szerződésmódosításnak is amennyire lehet, mindegyik fél méltányos érdekeit figyelembe kell vennie, vagyis az ilyen szerződésmódosításnak is érdek egyensúlyra kell törekednie a megváltozott körülmények mellett.
Józan alkut kell kötni, ezt mondta a Híradó által megkérdezett elemző. Török Bálint szerint az érdekegyensúly azt jelenti, hogy a bankoknak, a kormánynak és a devizahiteleseknek is részt kell vállalniuk a terhekből.
Tehát nem kizárólag a bankszektorra kellene a terheket hárítani, mint ahogy egy-két felvetésre volt, hanem mindenki ebben részt vehet. Nyilván az arányok módosulhatnak, de az érdekegyensúly fenntartása valószínűleg azt jelenti, hogy mindenki ebből részt fog vállalni.
A Széchenyi Hitelszövetség elnöke szerint az Alkotmánybíróság döntése lehetővé teszi azt is, hogy a lakáscélú hitelek mellett például a gépjárművekre felvett deviza alapú hitelszerződések ügyét is kezeljék majd új törvényekkel.
Sokkal szélesebbé is tette neki azokat a jogosítványokat, amikor már nem csak a jelzálog hitelekről beszélhetünk, hanem a gépjárművek vagy egyéb más deviza alapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatosan is ugyanezeket a elvárásokat lehetne majd megfogalmazni, amikor a törvénymódosítások készülnek.
A nemzetgazdasági miniszter szerint az Alkotmánybíróság döntése visszaigazolta a kormány eddigi lépéseit.
Azt gondolom, hogy eddig is törekedtünk arra, hogy az alkotmányos alapokon álló és lehetőleg az érdek egyensúlyra törekvő döntéseket hoztunk. Én annak tudom be, hogy a devizahiteleseknek az aránya csökkent az országon belül, csökkent az ország sérülékenysége, ugyanakkor pedig ez nem járt az érdek egyensúly felborulásával, hiszen a gazdaság jelentős mértékben növekedni tudott már 2013 végén.
A devizahitelek állománya a 2000-es évek közepén nőtt meg drasztikusan, a magas forint kamatok miatt ugyanis a legtöbb magyar család svájci frankban, japán jenben vagy euróban adósodott el. Néhány éve még 750 ezer családnak volt devizahitele Magyarországon, ez azóta jelentősen csökkent. 2010 óta a kormány több lépésben is segített az adósokon. Mintegy 170 ezren éltek a kedvezményes végtörlesztés lehetőségével, nagyjából ugyanennyi adóson segített az árfolyamgát lehetősége. A nemzeti eszközkezelő pedig eddig 17 ezer ingatlant vásárolt meg.
A Bankszövetség közleménye szerint az Alkotmánybíróság mai határozata nem teremtett új helyzetet a devizahiteles szerződéseket érintően. A döntés szerintük egyértelműsítette, hogy az Alkotmánybíróságnak nem hatásköre az egyedi szerződések vizsgálata. A baloldali pártok szerint a devizahitelesek problémáinak megoldása a kormány kezében van. A Jobbik a parlament azonnali összehívását kezdeményezi. Az LMP szerint az Alkotmánybíróság döntése nem ad azonnali megoldást. A Fidesz kormányon maradása esetén teljes egészében kivezetné a piacról a lakáscélú jelzálogalapú devizahitelszerződéseket.
A baloldali összefogás szerint a devizahitelesek problémáinak megoldása a kormány kezében van. Az MSZP elnökségi tagja azt mondta, a kormánynak az elmúlt 4 évben is minden eszköze rendelkezésére állt, hogy segítsen a devizahiteleseken.
A kormány nem csinál mást hónapok, talán mondhatom, hogy évek óta, mint hogy menekül a probléma elől, megpróbálja áthárítani annak a megoldását a kuriára, az alkotmánybíróságra, esetleg európai fórumokra.
A Jobbik az országgyűlés azonnali összehívását kezdeményezi a devizahitelesek megsegítése érdekében.
A mi felhatalmazásunk a választópolgárok által arról szól, hogy azonnali beavatkozással, ha tehetjük, azonnali cselekvéssel oldjuk meg ezt a problémakört. A megoldási csomagunk készen áll ez ügyben, és nem vagyunk restek ezt megosztani bárkivel.
Az LMP szerint az Alkotmánybíróság devizahitelesek ügyében hozott döntése nem ad megnyugtató azonnali megoldást, hanem áthárítja a felelősséget az országgyűlésre. A parlamentet pedig arra kényszeríti, hogy ezt visszahárítsa a bíróságokra, mondta Róna Péter, az ellenzéki párt programtanácsának elnöke az MTI-nek. A közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt közleményében cselekvésre szólítja fel a kormányt. A párt kezdeményezi a devizahiteles szerződések állami felülvizsgálatát és a méltányos teherviselés érdekében szükséges jogszabálymódosításokat. A Fidesz üdvözölte az Alkotmánybíróság határozatát, amely szerintük világos felhatalmazás arra, hogy a törvényhozó mit tehet a következő parlamenti ciklusban. A kormánypárt célja teljes egészében kivezetni a piacról a lakás célú, jelzálog alapú devizahitelszerződéseket, mondta Gulyás Gergely.
Az tehát a cél, hogy a következő ciklusra egyetlen egy devizahitel alapú jelzálog szerződés se maradjon. Az egyoldalú szerződésmódosítás és az árfolyamrés kérdésében úgy gondoljuk, hogy az Alkotmánybíróság döntése után a kuriának nincs oka tovább várni.
Gulyás Gergely hozzátette, az új országgyűlésnek a kúria döntése után lesz lehetősége arra, hogy a helyzetet viszonylag gyorsan, néhány hét alatt rendezze.
Újabb béremelést kaphatnak a szociális ágazatban dolgozók, ha az ország gazdasági helyzete ezt lehetővé teszi, mondta a szociális és családügyért felelős államtitkár. Soltész Miklós emlékeztetett rá, hogy a napokban kapta készhez 6-17 ezer forintos bérpótlékát a szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozó, mintegy 90 ezer ember.
Piri néni, jöttem, megnézem a vérnyomását.
Kerekesen ma 6 éve dolgozik szociális gondozóként a salgótarjáni Baggyaskő idősek otthonában. Idáig 146.600 forintot keresett havonta, a bérpótlékkal azonban csak nem 11 ezer forinttal nőtt a fizetése. Azt mondja, a pluszpénz miatt úgy érzi, kezdik anyagilag is elismerni a munkáját.
Könnyebb lesz beosztani, mert férjem nyugdíjas, nagyon nagy szükség van az én fizetésemre is, és bizony 10.900 forint még ma. Jó segítség. Tehát örülök neki.
A béremelés több mint 90 ezer szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen dolgozót érint. Ide tartoznak például az időseket, fogyatékkal élőket, szenvedélybetegeket és hajléktalanokat ellátó intézmények dolgozói, a gyermekotthonok munkatársai, valamint a bölcsődei alkalmazottak is. A pótlék mértéke függ az iskolai végzettségtől és a szakmában eltöltött évektől. Összege pedig 6 és 17 ezer forint között mozog. A támogatásra összesen csak nem 12 milliárd forintot különített el a kormány.
A bérpótlék az érinti az összes fenntartót, érinti az egyháziakat, érinti a civileket, az önkormányzatokat, és érinti természetesen az állami fenntartású intézményeket.
Soltész Miklós hozzátette, ha az ország gazdasági helyzete lehetővé teszi, az ágazat dolgozói újabb béremelésre számíthatnak. Emellett a kormány a szociális életpálya modell bevezetésén is dolgozik.
Magyarország a munka mellett gyermeket nevelők megbecsülésében is jobban teljesít, mondta a Fidesz szóvivője. Selmeci Gabriella szerint a kormány által bevezetett adórendszer több pénzt hagy a családok zsebében, és azt üzeni, hogy a családtámogatási rendszer alapja ma már nem a segélyezés, hanem a munka után járó adókedvezmény. Selmeci Gabriella arról is beszélt, hogy az elmúlt 3 évben évente 180 milliárd forint maradt a gyermekes munkavállalóknál. Idén azonban ennél is több, 230 milliárd forint marad náluk, mert tovább csökkent a kiskeresetű szülők adója. Az elmúlt 4 évben 40%-kal csökkent a fogyatékossággal élő munkanélküliek száma, ma 16 ezerrel többen dolgoznak közülük, mint korábban, mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor azon a rendezvényen beszélt, amelyen elindították a videó alapú jeltolmácsszolgáltatás tesztjét. A rendszer hivatali ügyintézéskor munkahelyen vagy egészségügyi ellátások közben segítheti a rászorulókat.
Nagyon szépen köszönöm.
Ez az első tablet abból az 1250-ből, amellyel a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének tagjai kipróbálhatják a kontaktvideó jelnyelvi tolmácsszolgálatot. A rendszer tesztidőszaka jövő február végéig tart. A program lényege, hogy a Siketeknek és a Nagyothallóknak a jövőben már nem kell jelnyelvi tolmács jelenléte ahhoz, hogy ügyeiket intézzék. A rendszer kétféleképpen használható. Az első, ha a hallássérült szeretne telefonon vagy interneten kommunikálni egy halló emberrel, akkor csak fel kell hívnia egy internetes videórendszeren át a tolmácsot, aki helyette beszél a hívott féllel. A második, ha a Siket ember személyesen tárgyalna valakivel, akkor például egy táblagép segítségével az interneten át videókapcsolatot létesít a jelnyelvi tolmáccsal, aki segít a hallássérültnek. A SINOSZ elnöke Kósa Ádám jeltolmács segítségével azt mondta, a szolgálat sikeréhez szükség lesz az épp emberek együttműködésére is.
Ez nem valami varázseszköz, nem olyan, mint egy varázspálca. Mindenkinek alaposan hozzá kell tennie a saját részét. A hallássérülteknek ugyanúgy, mint például a munkaadóknak, ahol dolgozunk, vagy a közszolgáltatást adó munkatársaknak.
Kósa Ádám hozzátette, a jelnyelvi tolmácsszolgálatnak köszönhetően elhárul az a kommunikációs akadály, ami miatt gyakran nem jutottak munkához a Siketek.
Felesleges ember nincs, mert mindenkire szükség van.
Minden magyar ember számára, fogyatékkal éljen vagy sem, jó hír, hogy méltóbb élet lesz Magyarországon a videó alapú jelnyelvi tolmácsszolgáltatás megindulásával, jelentette ki Orbán Viktor a rendszer tesztidőszakát megnyitó rendezvényen. A kormányfő hangsúlyozta, a tolmácsszolgálat legnagyobb érdeme, hogy nagyban javítja a Siketek és Nagyothallók elhelyezkedési esélyeit.
Az egész magyar társadalom szempontjából azt tartom a legfontosabbnak, hogy a munkalehetőség és a munkáltal megadott emberi méltóság az sok olyan ember számára is most megadatik, aki korábban ebben nem részesülhetett, csak azért, mert egyébként fogyatékkal élő.
A kormányfő kiemelte, a fogyatékossággal élők munkanélkülisége az elmúlt 4 évben 40%-kal csökkent. Ma 16 ezerrel többen dolgoznak közülük, mint korábban.
A rezsicsökkentés volt a kormány legfontosabb döntése az elmúlt 4 évben, jelentette ki Orbán Viktor a Pécs TV-nek adott interjújában. A miniszterelnök azt mondta, nem volt könnyű megtalálni a megfelelő módszert az árak mérsékléséhez. Kellett hozzá egy erős nemzeti érdekeket szolgáló hatóság, és szükség volt a kétharmados többségre is a parlamentben. Orbán Viktor hangsúlyozta, a rezsicsökkentést azért vihették végbe, mert egység volt az országban. A kormányfő hozzátette, a kormány a hamarosan megalakuló első magyar közszolgáltató vállalattal biztosítaná a harmadik rezsicsökkentés utáni újabb ármérséklést. Az állami tulajdonú cégnek az lenne a dolga, hogy profitmentesen adjon a háztartásoknak, valamint a kis- és középvállalkozásoknak energiát. Elsöprő többséggel az Ukrajnától való elszakadásra szavaztak a Krím-félsziget lakói. A döntést tömeg ünnepelte az utcákon. A népszavazás eredményét egyelőre csak Moszkva ismeri el. Vlagyimir Putyin szerint csak annyi történt, hogy a krímiek szabadon kinyilváníthatták az akaratukat. A nyugat szerint viszont nemzetközi jogot sért Oroszország, így újabb szankciók jönnek.
Hazamegyünk, csatlakozunk Oroszországhoz. Kezdte beszédét a Krím-félsziget miniszterelnöke a szavazóhelyiségek bezárását követő ünneplésen, majd szavait követően felcsendült az orosz himnusz is. Nagyszerű jövő vár ránk. A gyerekeink és az unokáink már egy normális, stabil országban fognak élni, mondja ez az ünneplő. Míg a Krím fővárosban, Szimferopolban ezrek ünnepelték a népszavazás eredményét, addig az ukrán fővárosban döbbenten nézték az oroszajkú krímiek örömmámorát a függetlenség terén felállított kivetítőn. Ez nem népszavazás, ez egy orosz színházi előadás, ami törvényesíteni próbálja a területszerzést, mondja ez a döbbent kievi. A krími törvényhozás már a rendkívüli ülést hívott össze.
függetlenségi nyilatkozatot is elfogadtak, amelyben hivatalosan is kérték a terület Oroszországi Föderációhoz való csatlakozását. Innentől fogva államosítunk mindent, ami a területünkre esik, mondta a beszédében a krími parlament elnöke, aki egyebek mellett azt is bejelentette, hogy feloszlatják az ukrán hadsereg összes krími katonai alakulatát. Az ukrán ideiglenes védelmi miniszter erre azonnal reagált Kijevben. A Krím ukrán terület volt, és az is marad. Ott marad az ukrán hadsereg is. Az egész világ minket támogat, és mi békésen, diplomáciai úton szeretnénk továbbra is megoldani ezt a konfliktust, mondta a védelmi miniszter. Az ukrán parlament minden esetre részleges katonai mozgósításról fogadott el törvényt. A hadseregbe és a Nemzeti Gárdába önként jelentkező kiképzett tartalékosokat hívnak be. A mozgósítás a kárpátaljai magyarokat is érintheti. Pánik egyelőre nincs, de a háború kitörésének veszélye mindenkit aggaszt.
Hogyha meg kell védenünk a hazánkat, nem számít, hogy tehát most itt van Kárpátal, pedig Ukrajna, mivel mi ukrán polgárok vagyunk, tehát ha bejönnek, akkor megyünk.
A Kárpátalján mozgósított állampolgárokat Munkácsra vezénylik majd, ahol további hadi kiképzésben vesznek részt. A krími népszavazás eredményét egyelőre csak Moszkva ismeri el. Az állami duma elnöke már be is jelentette, hogy a lehető legrövidebb időn belül meghozzák azokat a döntéseket, amelyek lehetővé teszik a Krím-félsziget csatlakozását Oroszországhoz.
A krími népszavazást az Egyesült Államok és az Európai Unió is törvénytelennek, emellett az ukrán alkotmány, valamint a nemzetközi jog megsértésének tartja. Brüsszelben kapcsoljuk Baracka Esztert, szervusz! Milyen szankciókról döntöttek ma az uniós külügyminiszterek?
Jó estét kívánok! 21 orosz, illetve krími orosz vagy orosz barát politikus csújtanak vagyonbefagyasztással, illetve beutazási tilalommal. Őket teszik felelőssé Ukrajna területi épségének megsértéséért. A korábbi hírekkel ellentétben második vonalbeli politikusokról van szó, sem az orosz elnök közvetlen környezetét, sem a kormány tagjait nem érintik a szankciók. Ez azért van így, állítják uniós tisztviselők, mert az EU ezzel jelezni akarja, hogy komolyan gondolja a dolgot, de egyúttal nyitva is hagyja az utat a tárgyaló asztalhoz. A lista egyébként még a héten bővülhet, hogyha Moszkva nem változtat a politikáján. Gazdasági szankciókról egyelőre nincs még szó. A magyar álláspont szerint addig nem is lehet, amíg nem készül megfelelő hatástanulmány, továbbá azokat az országokat, amelyeket a legsúlyosabban érintene egy gazdasági háború, nem kompenzálnák valahogy.
Baracka Eszter, köszönjük! Láncreakciót indíthat el a krími oroszok népszavazása. Más országok kisebbségei is nagyobb önállóságot követelhetnek. Szakértők szerint ezt is mérlegelik a nagyhatalmak, amikor a népszavazás elfogadásáról vagy elutasításáról döntenek. Egyre több elemző mondja, hogy a Krím-félszigetet már elveszítette Ukrajna. A nyugati diplomácia most azért küzd, hogy legalább Kijevben a nyugatbarát erőket tartsa hatalmon.
Még csak a népszavazás magas részvételi eredményeit lehetett tudni, de már hatalmas tömeg gyűlt össze vasárnap este Szimferopolban. A Krím-félsziget Oroszországhoz való csatlakozását ünnepelték. A vasárnapi voksoláson arról szavazhattak a krímiek, hogy az Ukrajna déli csücskében fekvő félsziget csatlakozzon-e Oroszországhoz. A 60%-ban oroszok lakta terület korábban a Szovjetunió része volt, és csak 60 éve tartozik Ukrajnához.
Ez nem szabad akaratnyilvánítás, amelyet egy hadsereg ellenőriz.
Az MTA Kisebbségkutató Intézetének szakértője kétségbe vonja a népszavazás tisztaságát. Kizártnak tartja, hogy ilyen magas lett volna a részvétel, és csak nem mindenki az oroszországi csatlakozás mellett döntött volna. Oroszországon kívül egyetlen nagy hatalom sem ismeri el a referendumot. Azt mondják azért, mert alkotmányellenesen írták ki a népszavazást, de félő az is, hogy láncreakciót indít el Krím példája.
Ilyen alapon, tehát akármelyik település, megye, község, falu, akár az Európai Unió szerte, vannak ilyen területek, például az osztrák-olasz határon, vagy az írek, vagy baszkok, vagy bárki előjöhet ilyen történetekkel.
Közben a krímiek arról beszélnek, hogy akkor is megkérdőjeleznék-e döntésüket, ha annak más eredménye született volna, mondta a híradónak egy ott élő magyar vállalkozó.
Ma például azt hallottam, hogy tényleg, hogyha a Krím Oroszország ellen szavazott volna, akkor ezt Amerika vagy az Európai Unió elfogadta volna?
Putyin végletesen eltaktikázta magát.
A külügyi intézet szakértője szerint a jövőben a krími szavazók nélkül szinte lehetetlenné válik, hogy Ukrajnában orosz barát erő kerüljön hatalomra.
Az a 1,5 millió szavazó, akik elmentek szavazni a Krímben, és tipikusan a kelet-ukrajnai politikusokat támogatták a választásokon, azok most kiesnek ebből a nagy számítatásból, és hogyha jellemzően ugye mindig ezeken az elnök és parlamenti választásokon ilyen fele-fele arányban szavazott a lakosság, abból most nagyon-nagyon fognak hiányozni a krími szavazatok.
A szakértő szerint tehát Oroszország megszerezte ugyan a Krím-félszigetet, de elveszítette befolyását Ukrajna felett.
A Jobbik a népek önrendelkezésének diadalaként értékeli a hétvégi krími népszavazást. Gyöngyösi Márton, a párt frakcióvezető helyettese közölte, legitimnek és eredményesnek tartják a referendumot. A képviselő szerint Oroszország reményt és erőt adott minden kisebbségnek a jogaiért vívott küzdelemben, a referendum pedig rámutatott az Egyesült Államok és az Európai Unió kétszínűségére. Az összefogás párt szerint semmiféle jogalapja nincs, sem az Egyesült Államoknak, sem az Európai Uniónak, sem Magyarországnak arra, hogy Ukrajna belügyeibe beavatkozzon. A szerbiai választások hivatalos előzetes adatai szerint 6 képviselőt küldhet a Vajdasági Magyar Szövetség a szerb parlamentbe. Ez a legjobb eredmény, amit a magyar kisebbség az elmúlt 20 évben elért. Pásztor István, a VMS elnöke azt mondta, nem készülnek közvetlen kormányzati szerepvállalásra, de a lehető legtöbb programpontjukat érvényesítenék. Répán Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint egy negatív tendenciát sikerült megfordítani. A VMS bebizonyította, hogy lehet az embereknek reményt adni. Gratulál a vajdasági magyarok sikeréhez, a Lehet más a politika. Azt közölték, egy folyamatosan erősödő párt megérdemelt sikeréről van szó, ami azt jelzi, átgondolt, következetes, higgadt politizálás jellemzi a délvidéki magyar politikai szervezetet. Tovább folytatódik az építőipar növekedése. Idén januárban tavalyhoz képest 15,9%-kal bővült a termelés, ezt mutatják a Központi Statisztikai Hivatal adatai. A növekedés a korábbi hónapokhoz hasonlóan a vasút felújítási és az útépítési munkáknak köszönhető. Elemzők szerint az is kedvező jel, hogy az építőipari vállalkozások meglévő szerződésállománya 66%-kal haladja meg a tavalyit.
A sineket csiszolják a munkások a Váci állomáson, az összes vágányt, az egész vasúti pályát felújítják. Megállás nélkül dolgoznak az M85-ös gyorsforgalmi út csornai szakaszának építésén is. Itt kétszer kétsávos utat alakítanak ki.
Több mint 130 kilométeren építünk most jelenleg a gyorsforgalmi úthálózathoz. Az M85-ös, az M86-os gyorsforgalmi utat építjük Győr-Csorna és Szombathely között, Makó és országhatár között építjük az M43-as autópályát, az M4-es autópályát építjük Szolnok térségében.
Leginkább az út és a vasút fejlesztések húzták az építőipart. Itt a termelés több mint 46%-kal emelkedett. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint összességében az ágazat majdnem 16%-kal termel többet az egy évvel korábbihoz képest, és 66%-kal nagyobb a szerződés állomány. Ezért az építési vállalkozók az év további részében is növekedést várnak.
Ezeket a munkákat ez évben kell elvégezni, és úgy gondoljuk, hogy az építőipar lendülete egész évben kitart, körülbelül olyan 6-8% között fog bővülni a múlt évhez képest.
Az EU pénzeket sokkal hatékonyabban hívják le, mint mondjuk a korábbi időszakban.
A Híradó által megkérdezett gazdasági elemző szerint az állami beruházások játszottak kulcsszerepet az ágazat növekedésében. Gabler Gergely úgy véli, az emelkedés további pozitív hatással lehet a gazdaságra.
Már a tavalyi évben is látszott a pozitív hatása a GDP-re nézve, az állami beruházások is tevékeny szerepet vállaltak abból, hogy 1,1%-kal nőtt a tavalyi évben a GDP. Az idei évben szintén fontos lehet a beruházások talpra állása. Sok éves mélypontról indul meg valószínűleg a beruházásoknak az élénkülése idén.
Elemzők szerint kedvező hatással lehet az építőipar idei teljesítményére az is, hogy még ebben az évben 800 kilométernyi közút felújítása kezdődik el, több mint 100 milliárd forintból.
A magyar-amerikai gazdasági együttműködés sikertörténetének újabb fejezetét írjuk, mondta Szijjártó Péter Székesfehérváron az Alcoa Európai Keréktermék Kft. Üzembővítésének alapkőletételén. A külügyi és külgazdasági államtitkár kiemelte, az Alcoa a második legnagyobb befektetéssel rendelkező amerikai cég Magyarországon. Hozzátette, jelenleg mintegy 600 amerikai vállalat működik az országban. Ezek az utóbbi 10 évben mintegy 40 ezer új munkahelyet hoztak létre. Befektetéseik összértéke pedig megközelítette a 9 milliárd dollárt.
2013-ra az Egyesült Államok lett Magyarország második legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnere, azzal, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom 24%-kal nőtt, úgyhogy most már eléri kis hián az 5,5 milliárd dollárt.
A kormány célja, hogy a lakosság minél több államkötvényt vegyen, mondta a nemzetgazdasági miniszter. A Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatain mától kapható az új állampapír, a bónusz magyar államkötvény, amelyből Varga Mihály az elsők között vásárolt. A kötvény kamata csaknem a duplája a piacinak, emellett nem kell utána egészségügyi hozzájárulást fizetni. A tárcavezető elmondta, a kormány kiemelt célja, hogy minél több ember vegyen államkötvényt, és minél hosszabb futamidőre. Ezzel ugyanis csökken az ország pénzügyi kiszolgáltatottsága.
Lehetőség szerint a lakossági állampapír vásárlás mozduljon el a hosszú távú, tehát a több éves papírok irányába, ne csak néhány hónapra vegyenek ilyen eszközt a magyar emberek, hanem lehetőség szerint ez tolódjon ki.
Bajnai Gordon gazdasági, Hiller István oktatási, Fodor Gábor pedig környezetvédelmi miniszter lenne egy esetleges baloldali kormányban, ezt a szocialisták frakcióvezetője mondta reggel az ATV-ben. Józsa István szerint Gyurcsány Ferencnek elméleti szakemberként lenne szerepe a baloldali kormányban. Mesterházi Attila azt mondta, az MSZP nem állít árnyékkormányt, és ez csupán Józsa István magánvéleménye. Józsa István viszont úgy fogalmazott, úgy mondja ezt, mint aki benne van a dolgok sűrűjében.
Nem tervezek árnyékkormányt bejelenteni, hiszen...
Mesterházi Attila vasárnap este az ATV-ben még azt mondta, nem tervez árnyékkormányt bejelenteni.
Pénzügyek területén nagy valószínűséggel Bajnai Gordon is.
Tehát ő lesz a gazdasági csúcsminiszter?
Én úgy gondolom...
Fél nappal később, hétfő reggel viszont négy nevet jelentett be Józsa István, a szocialisták frakcióvezető helyettese. Azt mondta, Bajnai Gordon gazdasági csúcsminiszter, Hiller István oktatási miniszter, Fodor Gábor környezetvédelmi, Gőgös Zoltán pedig mezőgazdasági miniszter lenne. Józsa István szerint Bajnai Gordonra a felkészültsége és a tapasztalata miatt van szükség.
Én úgy gondolom, hogy felkészültsége tapasztalata alapján minden elfelé predesztinálja, hogy az új kormányba.
Azt mondta, a szocialista Gőgös Zoltán is kormánytag lehet, mert, ahogy mondta, jól lát a pályán.
Mezőgazdaságban én úgy gondolom, hogy Gőgös Zoltán hihetetlen világosan lát a pályán, és azt is tudja, hogy mit kell rendbe tenni.
Józsa István értesülései szerint megszűnne az Emberi Erőforrások Minisztériuma, és különálló oktatási tárcát hoznának létre Hiller István vezetésével.
Oktatás minisztérium, ha jól értem. Akkor ki a minisztere?
Hát a mozgásokból látszik, hogy Hiller István.
Józsa István azt is mondta, liberális szövetségesük Fodor Gábor kapná a környezetvédelmi tárcát. A
Fodor Gábor már volt környezetvédelmi miniszter, letette a névjegyét a természetvédelem a környezetügye mellett.
Mind a négy politikus vezető pozícióban volt már korábban is Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége idején. Bajnai Gordon, aki Józsa István szerint gazdasági csúcsminiszter lenne, már volt ilyen poszton. 2008 tavaszától 2009 tavaszáig fejlesztési és gazdasági miniszterként dolgozott Gyurcsány Ferenc kormányában. Hiller István újra oktatási miniszter lenne. A második Gyurcsány kormányban 4 évig szintén ő felelt az oktatásért. Gőgös Zoltán kapná a mezőgazdasági tárcát. 2006 és 2010 között ő államtitkár volt az akkori vidékfejlesztési minisztériumban. És Fodor Gábor is volt már kormányzati pozícióban Gyurcsány Ferenc mellett. Ő 1 évig volt környezetvédelmi miniszter az MSZP-SZDSZ kormányban. Mesterházi Attila Egerben azt mondta, Józsa Istvánnak ez a magánvéleménye.
Velem nem egyeztette az ő magánvéleményén. Tegnap az ATV-ben világosan fogalmaztam, hogy árnyék kormányt nem kívánok hirdetni, és ehhez is tartom magam.
Józsa István viszont azt mondta, ezeket a neveket úgy mondja, mint aki, idézem, benne van a dolog sűrűjében. Szerinte ez az MSZP véleménye is.
Józsa István magánvéleménye, aki benne van a dolgok sűrűjében.
Tehát akkor ez az MSZP véleménye is egyúttal. Ön egyetért az MSZP
véleménye. Én egyetértek az MSZP véleményével.
Józsa Istvánt az ATV-ben külön kérdezték Gyurcsány Ferenc szerepéről is egy esetleges baloldali kormányban. Azt mondta, Gyurcsány Ferenc az elméleti politizálás irányába mozdul el.
Ahogy én Gyurcsány Ferenc politikai mozgását látom, ő inkább az elméleti politika irányába mozdul el.
A régi bukott emberek álltak újra össze, és most igazából marakodnak azon a koncon, amit még meg sem szereztek.
A Fidesz szerint ugyanazok az emberek álltak össze, akik már tönkretették az országot.
Nincs közöttük új ember. Ezek ugyanazok az emberek, ugyanazok a politikusok, akik egyszer már tönkretették Magyarországot.
Selmeci Gabriella szerint a baloldalon nem képesek új programot állítani, és, ahogy fogalmazott, nem tanultak a múlt hibáiból.
Április közepéig hosszabbította meg az ügyészség a bajai hamis videóügyében indított nyomozást, egyelőre nincs gyanúsított. 5 hónapja került nyilvánosságra a felvétel, a készítők szerint a szocialisták rendelték meg tőlük, az MSZP ezt viszont tagadja. A szocialisták ma a Híradónak azt írták, hónapok óta várják, hogy a hatóságok végre feltárják az ügy hátterét.
Szinte napra pontosan 5 hónappal ezelőtt került nyilvánosságra a hamis bajai videó. A videón egy férfi pénzt ígér roma családoknak, ha az időközi bajai választáson a Fidesz jelöltjére szavaznak.
Ez egy nem valós, megrendezett helyzetet mutat be.
A rendőrség tájékoztatása alapján már 3 nappal a megjelenése után kiderült, hogy a videó hamis, és néhány nap alatt az is tisztázódott, hogy a készítőktől először az MSZP székházába került a felvétel, majd ők adták oda a hvg.hu-nak. Az azonban továbbra is kérdés, hogy ki rendelte meg a videót.
De ezt nem kellett volna megcsinálni, ezt a mocskos, undorító, és bocsánat, de gerinctelen dolgot.
A videó egyik készítője, Körös Gusztáv azt mondta, a szocialisták rendelték meg tőle és társaitól a felvételt. Körös Gusztáv szerint, aki a videó készítésekor még Gyurcsány Ferenc pártjának volt a tagja, nekik azt ígérték, hogy sosem kerül nyilvánosságra.
Mesterházi Attila úgy gondolom, az hitte, hogy ebben a DVD-vel vagy CD-nek nevezzük bárminek, megnyílik előtte a választás, ugyanis túl közel van a választás.
Az MSZP többször több helyen tagadta, hogy ők rendelték volna meg a felvételt. Az ügy kirobbanása után tagadták, hogy tőlük került volna ki a videó. Végül kiderült, az MSZP frakció kommunikációs igazgatója Déri Balázs adta oda a hvg.hu-nak. Ő és a hvg.hu főszerkesztője belebukott a botrányba. Az MSZP sajtószája hétfőn megkeresésünkre azt írta, hónapok óta várják, hogy a hatóságok végre feltárják az ügy hátterét. A hamis videó ügyében indult nyomozást április 17-ig hosszabbította meg az ügyészség.
A hamis vád büntette miatt a nyomozás jelenleg is folyamatban van a központi nyomozó főügyészség Kaposvári regionális osztályán. A nyomozás határidejét 2014. április 17-ig meghosszabbítottuk. Az ügynek jelenleg nincs gyanúsítottja.
A hamis bajai videó mellett egy másik videó ügyében is folyik hatósági vizsgálat. A kislétai videót novemberben hozta nyilvánosságra az Együtt PM.
Nem hittem volna ezt el, hogy ez ilyen nyilvánosságra fog kerülni, és engem is bajba sodornak ezzel. Ilyen nagy bajba.
Az ügy főszereplője egy közmunkásként dolgozó férfi utólag azt mondta, pénzért vették rá, hogy gyanúba keverje a település fideszes polgármesterét. Az Együtt PM ezt cáfolta, szerintük az ő felvételükön mondott igazat a férfi. A legújabb videó ügy Gyurcsány Ferenchez köthető. A DK elnöke egy Berettyó újfalui munkanélküli nővel készített beszélgetést, amit feltöltött az internetre. A Berettyó újfalui nő később azt nyilatkozta, haragszik Gyurcsány Ferencre, amiért nem tartotta tiszteletben, amit kért tőle, és beleegyezése nélkül nyilvánosságra hozta a felvételt. Gyurcsány Ferenc szerint ők kérték és meg is kapták a nő engedélyét a videó közzétételére.
A videókra vigyázni kell most már az országban, úgy látom, tanulság ez mindenkinek, nekem is.
Az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának elnöke szerint Mesterházi Attila hazudik, amikor azt állítja, a bizottság Simon Gábor volt szocialista elnök helyettes vagyonának eredetéről akarja meghallgatni. Ezt Rubovszky György az MSZP elnökének címzett újabb levelében írta. A kormánypárti politikus hangsúlyozza, a bizottság ezzel szemben azt akarja tisztázni, hogy megalapozott-e Mesterházi Attila korábbi nyilatkozata, amely szerint az ausztriai számlán tartott pénz Simon Gábor előéletéből származó forrás felhalmozás. Rubovszky György hozzáteszi, továbbra is várják Mesterházi Attilát a bizottság március 24-i ülésére. Rubovszky György múlt csütörtökön levélben hívta meg Mesterházi Attilát a bizottság ülésére. A szocialisták elnöke válaszában azt írta, a bizottsági vizsgálat a választási kampány része, ezért nem megy el az ülésre. Az vagyonosodási vizsgálatot kezdeményez a Jobbik pécsi szervezete, az MSZP egyik Baranya megyei vezetője, Kőhegyi István ellen. A Jobbik szerint felmerül a gyanú, hogy a volt országgyűlési képviselő törvénytelenül szerzett több 10 millió forintot. Kőhegyi István szerint, aki minden forintjával el tud számolni, az nem követel bűnt.
Megyeszes elszámolni azzal, hogy kevesebb, mint egy éven belül hogyan tudott majdnem 70 millió forintra szertenni.
Számoljon el a vagyonával, erre szólította fel Németh Zsolt, a Jobbik országgyűlési képviselője, Kőhegyi Istvánt, az MSZP egyik baranyai vezetőjét. 75 milliója lett a semmiből, ezzel a címmel jelent meg cikk az egyik pécsi internetes oldalon a szocialista politikusról, aki 2010 előtt országgyűlési képviselő is volt. Azt írják, hogy Kőhegyi Istvánnak néhány évvel ezelőtti vagyonnyilatkozata szerint még több 10 milliós tartozása volt, most viszont 70 millió forintnál is több van a számláján. Szerintük ezt igazolja egy nyilvánosságra került Kőhegyi István Zsolt névre szóló 2013-as banki egyenleg közlő. Azt is írják, hogy Kőhegyi István egy kisebb terepjáróját egy drágább luxus dzsipre cserélte. A Jobbik szerint felmerül a gyanú, hogy a pénzt nem törvényesen szerezte, és ezért vagyonosodási vizsgálatot kezdeményeztek a NAV-nál.
2010-ben, tehát amikor leállt a képviselő mandátuma, akkor állítólag most a saját bevallása szerint 2 millió forinttal rendelkezett, majd kicsit később, egy évvel rá, már majdnem 70 millió forintot találhatunk különböző offshore utalásokon keresztül az állítólagos bankszámláin, ami arra enged következtetni, hogy hasonló üggyel álltunk szebbe, mint ahogy Simonnál is láthattuk.
Kőhegyi István közleményében úgy reagált, nem bűn magyarországi bankszámlán olyan megtakarítást tartani, amivel az illető el tud számolni, viszont büntető feljelentést tesz, mert szerinte feltörték az e-mail fiókját és személyes adatokat, valamint banktitkokat hoztak nyilvánosságra.
A Jobbik szerint 24 évet késett Biszku Béla volt belügyminiszter holnap induló pere. Novák Előd, az ellenzéki párt alelnöke azt mondta, nem csak a büntetés késik, hanem a jutalmazás megvonása is, mivel Biszku Béla jelenleg is több 100 000 forint luxus nyugdíjat kap az általános nyugdíjszámítási szabályoknak megfelelően.
Egy tömeggyilkosról, egy hazárulóról beszélünk, egy idegen érdekek kiszolgálójáról, aki dokumentáltan több fizikai megsemmisítésre adott utasítást, és ennek ellenére élvezheti rendkívül magas nyugdíját.
Az LMP szerint programjuk megvalósításával 4 év alatt akár 440 000 munkahelyet lehetne teremteni Magyarországon. Szél Bernadetta, a párt társelnöke úgy fogalmazott, ezek valódi és valóságálló munkahelyek lennének, ezért nem a multik vagy az állam által teremtett állás lehetőségekben gondolkoznak.
357 000 kötője 440 000 munkahely lenne megvalósítható ebben az országban, válságálló és valódi munkahely. Ez komplex épületfelújítási programból, a megújuló szektor előtérbe hozásából, szociális gazdaságfejlesztésből és helyi gazdaságfejlesztésből állna össze.
Mozgó egészségügyi állomást avatott kampánypénzéből a Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja. Smuk Andor, a pártelnöke azt mondta, 80 helyre mennek el vele olyan emberekhez, akik különféle okból nem tudnak eljutni átfogó egészségügyi vizsgálatokra. Hozzátette, a jelöltjeik utánjáró összesen 82 millió forint állami támogatást nem veszik fel, és ezt már jelezték az államkincstárnak is.
Beadtam azt a törvénymódosítást is, ami lehetővé tehetné, hogy azok a képviselőjelöltek, akik nem veszik fel így az 1 millió forintot, azoknak a pénze az bölcsödék korszerűsítésére, bölcsöde férőhelyek létrehozására lehessen majdan fordítani a következő parlament döntése alapján.
A fiatalok hazai boldogulását segíteni elő a Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt programja, mondta Szili Katalin Szombathelyen. A pártelnöke hozzátette, kiterjesztenék a fiatalok gyakornoki programját, mégpedig úgy, hogy egy évig 50%-ban támogatnák azon fiatalok gyakorlatszerzését, akik az iskola elvégzése után 3 hónapon belül nem tudnak elhelyezkedni. Lejárt szavatosságú élelmiszerek illegális kereskedelmével gyanúsítja a gyáli rendőrös parancsnokát az ügyészség. Az alezredest 3 társával együtt pénteken fogták el a terrorelhárítási központ és a Pestvidéki Nyomozóügyészség munkatársai. A gyanú szerint a rendőrtiszt azzal egészítette ki fizetését, hogy szabad idejében lejárt szavatosságú megsemmisítésre szánt élelmiszerrel kereskedett. A bíróság mind a 4 gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezte.
Házkutatásra érkeznek a Pestvidéki Nyomozóügyészség, a Készenléti Rendőrség és a NAV munkatársai az egyik törökbálinti telephelyre, ahol a gyanú szerint nagy mennyiségű lejárt szavatosságú élelmiszer tárol egy vállalkozó. ekkora fogásra a nyomozók sem számítottak. A raktárban több mint 300 tonna tisztázatlan eredetű, lejárt szabatosságú, illetve hamis zárjeggyel ellátott terméket találtak.
A higiéniai állapota sem volt megfelelő, illetve az élelmiszer birtokos nem tudta az áruk eredetét számlával igazolni. Ezen felül az áruk nagy részénél felmerül annak a gyanúja, hogy ezeket átcímkézték.
Ezzel a hígítóval és az alul lévő rongyokkal mosták le a dátumot a termékekről.
Ez már egy budaörsi raktár. Itt működött a címkézőgép, amivel átírták az élelmiszerek szabatossági idejét.
Itt állt a szallagon a termék, és egy automata dátumozó pedig rányomja a dátumot.
A lejárt élelmiszereket azért vette át a vállalkozó, hogy megsemmisítse, ezért több 10 millió forintot kaphatott a nagy áruházláncoktól. Az árut azonban a gyanú szerint még egyszer eladta.
Különböző áruházláncoktól vette át lejárt szavatosságú vagy lejárathoz közeli szavatosságú élelmiszereket azért, hogy azt megsemmisítse. Ez a cég azonban nem semmisítette meg ezeket az élelmiszereket, hanem azokat továbbadta másoknak, hogy azok ismét forgalomba kerüljenek.
Az ügyészség összesen 4 embert vett őrizetbe. Volt, akinek az elfogásához a terrorelhárítási központ közreműködését kérték. A gyanúsítottak között van a gyáli rendőrös parancsnoka is. A híradó értesülései szerint az alezredest a Nemzeti Védelmi Szolgálat buktatta le.
A gyáli rendőrös parancsnokát saját kollégái, a készenléti rendőrség munkatársai viszik a bíróságra, ahol az előzetes letartóztatásáról döntenek. Az ügyészség azért kérte az alezredessel szemben a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését, mert attól tartanak, hogy szabadlábon megnehezíteni a büntetőeljárást, vagyis eltüntethetni a bizonyítékokat. Az ügyészség azt szeretné kinyomozni, hogy a lejárt szavatosságú élelmiszerek hova kerültek, és mennyi került belőlük kereskedelmi forgalomba. A híradót Víg András tudósította.
Most jön Mohai Bence a sporthírekkel, utána időjárás jelentés, majd Hexen újra töltve és kékfény. Az este ma 10 óra 20 perckor kezdődik. Téma a baloldali összefogás és a devizahitelek. Rögtön utána híradó. Köszönöm figyelmüket, várom önöket akkor is, viszontlátásra.